Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Harsonás. Ma is nap mint nap gyakorol. Játszott minden jazzzenésszel, aki csak a nemzetközi térben él és mozog, de évtizedek óta más hivatása is van. Megalapította és vezeti a Budapest Music Centert. Adattárként indult, ma már kiadó és rendezvénytér is. De az alapító továbbra is az adatbázis tartja a BMC középpontjának. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert Harsona művész, zenei menedzser Gőz László. BMC-ben vagyunk a szobájában. A szobájában, az irodájában? Hol ültünk le?
Ez a kettő egybefügg. Van egy szobám, amire mindig azt mondom, hogy ez a legkisebb szoba a BMC-ben. A majdani igazgatók is vegyék tudomásul, hogy az a jó igazgató, aki gyakorlatilag alig van a szobájában, hanem végig az épületben járkál, és akkor ebből nyílik egy tárgyaló, ahol a programokat, a BMC összes ügyes-bajos dolgát, ezt itt szoktuk megcsinálni, és itt van egy óriási hanglejátszó berendezés, amin a BMC Records elkészült lemezeit hallgatjuk le. Szóval minden, amit mi csináltunk az elmúlt 30 évben, majdnem napra pontosan 30 éves a BMC, az ebben a két helyiségben megtalálható.
Akkor hadd hívjam meg a saját irodájából, a saját szobájába, menjünk át ebbe a másik helyiségbe, mert elképesztő mennyiségű tárgy van a falon, a földön, mindenfelé. Egy picit meséljen erről, ezek relikviák? Mik ezek? Hangszereket látok, utcatáblákat, térképeket, dobozokat, hangszertokokat, felsorolhatatlan.
Az életemnek a különböző szakaszaiból különböző tárgyak, amik az emberhez hozzánőttek, és nem akar őket kidobni. Itt vannak azok a hangszereim, amiket nem használok, most éppen itt van az, amit használok az is, mert pár nap múlva lesz egy koncertünk a Modernát Orkesztrából, és ott én egy meghívott vendég vagyok. Itt vannak a nagyapámtól és apámtól örökölt és kapott tárgyak, mert ez egy kicsit azt jelzi, hogy nagyon sokat éltem vidéken. Itt éppen egy tehénnel sétálunk a nagyapámmal. Itt vannak azok a díjak, amiket kaptam. Ebből talán az egyik legkedvesebb számomra már csak a sztori kedvéért a francia lovagrend, mert azt egy időben kaptam meg a Bruce Willis-szel. És akkor itt van egy ilyen nagyon öreg íróasztal, ami régen valamilyen tervezőasztal volt. Van egy motor, amit a kollégáimtól és a családomtól kaptam, ez velem pont egy idős, ez egy Vespa, mert hogy én motorozom.
Ahogy látom, most inkább könyvtámasznak, illetve könyvtartónak használja.
Néha rendet csinálok. Van itt minden, itt van az első citerám, amit édesapámtól kaptam. Ott van egy trombita, a Tomsics Rudolf trombitája, de ugyanígy Babos Gyuszi gitárja is itt van az Opuszba. Talán, hogyha most így állunk, olyan 3 négyzetméternyi szabad terület van, amin lehet gyalogolni. Ez egy ilyen kis múzeum, ami az én életemet és a BMC életét nagyjából összefoglalja.
Átsuhan ezen a helységen, vagy van alkalma megállni? Most egy 3-4 perceit áldogálunk, mikor áldogált itt utoljára ennyi időt?
1-2-3 órát szoktam az íróasztalnál tölteni. Azért meg szoktam állni, néha így elgondolkozom rajta, hogy mennyi kacatot vissza az ember magával, és mindegyiknek nyilván van egy sztoria, hogy mit miért, tehát bármilyen tárgyhoz az ember hozzányúl, akkor annak van egy hosszú története.
Inkább a múltban, inkább a jelenben, vagy inkább a jövőben élő embernek tartja magát?
Hát mindenképpen a jövőben, egész életemben megállíthatatlanul mentem előre. Ha, mint harsonás, én elég későn kezdtem el harsonásni 17 évesen. Másfél év múlva felvettek a konziba, és akkor onnan mentem végig. Annak volt egy előjátéka, az pedig a Kodály Zoltán Énekzeni Általános Iskola, és minket ott nagyon-nagyon kiképeztek, tehát amikor én elkezdtem harsonázni, akkor nem mondom, hogy jobban olvastam Kottát, mint a betűket, de nagyjából ugyanazon a szinten. Az egy korszak, és annak van egy folyamat, a konzi, főiskola, zenekarok, stb. Én ugye két műfajban is dolgoztam, az egyik a 180-as csoport alapvetően kortárs zenét játszó együttes volt, és a magyar jazz életben különböző formációkban. De a hasonláskornak így 70 év felé általában vége van. Egy részhúvosnak az élete 70 felé már lekonyul, hogy ilyen finoman fogalmazzak, tisztelet a kivételnek. De közben ugye nekem itt volt a BMC, és egy idő után nekem ezt a szolgálatot, ami ebből a hangszerrel jár, ezt már nem nagyon kellett végeznem, mert ennek az egész zenei életnek ezt a kötelező kürjeit, ezt én el tudtam engedni, mert ezt kiváltott a 96 májusában megnyitott BMC, és onnantól kezdve már tudtam egy olyan harcsanából egy olyan kapcsolatot kötni, hogy végül is csak olyan dolgokat csináltam, amit én szerettem, és ez ma is így van, ma ugyanúgy gyakorlok, mint régen minden este. Ez, ami kiránt ebből a folyamatos állapotból, ami ugye a BMC tesz a vállamra, mert ez egy KFT, amiben mindenki alkalmazott, de én is alkalmazott vagyok, és a kollégáim meg fantasztikusak, úgyhogy velük nagyon jó tudok együttműködni, de ez egy rendekkelt elirakott élet, szemben a zenéléssel, ami meg pont az ellenkezője.
A harsonás szemszöge az úgy látom, hogy változik, átalakul, és hát előbb-utóbb az igazgatói szemszög mindenképp beúszik a képbe.
Nekem ez a felelősség, ez egy számomra egy boldogságfaktor. Létrehoztunk egy 30 évvel ezelőtti, még analóg rendszerre épülő zeneinformációs központot, amit rengetegen használnak. Ebben van egy 40 ezeres műjegyzék, ami az 1900-tól született magyar zeneszerzők művei dolgozza föl. A műjegyzék az azt jelenti, hogy az ember akar keresni egy trombita és cimbalomra írt 3 perces művet 70 és 80 között, akkor ezeket a kódokat beír, és pillanatok alatt kijön az a 20-30 darab, amit erre a hangszerre ilyen időközben írtak. Mindig is egy magáncég volt. Voltak veszélyelteli időszakok, amikor ugye nem sikerült olyan külső munkákat megszerezni, amiből finanszíroztuk ezt a amúgy teljesen ingyenes tevékenységet. Az ingyenes az azt jelenti, hogy nekünk pénzbe kerül, de aki használja, az ingyen használja. Akkor jött a lemezkiadó, most már 400 lemezünk van, azért 30 év termése, az nagyon komoly, nagyon jó nevű kiadót sikerült csinálni. Most Kurták György 100. születésnapjára 3 Kurták Györgyhöz kötődő lemezt adtunk ki, az operáját adtuk ki, a fia játszik egy francia bőgősed, és a Gyuri bácsinak van egy Lichtenberg aforizmák című műve. Azért közben kiadunk sok külföldi jazzlemezt, amin nincs egy magyar se, és sok olyan magyar jazzlemezt, amin túlnyomó részt magyarok játszanak. Ezeknek a összehozását biztosította 2013-ban megnyitott ház, ahol most ülünk. Itt minden évben van minimum 400, de inkább 450 koncert, azért azt az ember beszorozza, 6-7 ezer zenei eseményt rendeztünk, és minden egy zenész felől megy, tehát alapvetően a legeslegfontosabb a koncert kezdeti pillanatáig a zenész nyugalma, és nyilván a közönség, akinek ezt az egészet csináljuk. Kapunk állami támogatást 25-30-35% attól függ, milyen év van, milyen pályázatok vannak, de valójában a pénznek egy nagy részét mi termeljük, miközben mi itt ülünk és beszélgetünk a szobába, közben lent éppen egy valamilyen díjátadó van, és ezek hoznak olyan bevételeket, amiket mi vissza tudunk fordítani, így ez egy olyan cég, amiből soha senki nem vett ki osztalékot, az az egy, aki ezt kivehetné, az én vagyok, és én ugyanúgy fizetésért vagyok, főleg ilyen időskorban az ember, most én még mit vegyek, van egy motorom, egy autóm, és tudok hol lakni, de az már nem okozna akkor a boldogságot, amikor a boldogságot okoz ez, ahol vagyunk. Se én, se a kollégáim egy része, azt mondom, hogy képtelenek vagyunk megállni. Tehát mindig van valami, amivel növelni akarjuk a BMC következő 13 évét már ebben az épületben, vagy mondjuk azt a BMC következő 20 évét.
Egy pillanatra érkezzünk meg a jelenbe. Ha most ránéz mindarra, ami a fejében zsong, akkor melyik az a zene, amelyik ebből kiemelkedhet?
Alapvetően két zenéhez vonzódom. Kortárs zene és a jazz zene. Most, ami nagyon izgat engem, hogy egy majdnem 20 évvel ezelőtt Ötvös Pétertől kaptam, harsona versenynek nevezte, nem teljesen harsona verseny, de én annak nevezem, mindegy, és sokszor eljátszottam koncertet, tehát ha most kéne ebben a pillanatban bekapcsolnom egy gombot, akkor Ötvös Péter Párizs Dakar című művét hallgatnám meg a második lemezen, amit a Modernát orkesztrával vettem föl körülbelül olyan 6 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy most ez a zene való ide.
Falon, ahol a nagyapjával és egy tehénnel látható lovat is láttam ott egyik-másik képen. Milyen családból származik, hová valósi?
Édesapám geofizikus, édesanyám földrajz biológia tanár, ő nagyon korán meghalt. A családnak az egyik része Nagyvázsonyból származik. Itt nagyapám és nagyanyámmal körülbelül olyan 8-9 évet, hogyha így össze kell adnom, körülbelül annyit töltöttem. Itt volt, amikor egy évig voltam ott, volt, amikor csak évente 3-4 hónapot. Ez egy nagyon egyszerű, tiszta élet volt, a nagyapámat borzasztóan szerettem, ő különben kovács volt, de közben kis termelő, és a nagymamám megháztartásbeli, akkor ugye az összes állatot, stb. Ezekkel kellett neki foglalatoskodnia. Édesanyám és édesapám rengeteget dolgoztak, és nagyon kevés idő maradt így egy ilyen családra, van egy nővérem. Logika és az egyszerűség együtt vitt el minket a Lóránffy Zsuzsanna utcai zeneáltásba, hiszen édesanyám ott tanított biológiát és földrajzot. De nagyon hamar elmehettünk az iskolából, már májusból, mert akkor már ugye le kellett menni segíteni a nagyszülőknek. Sokszor októberben jöttünk csak föl, fantasztikus környezetben éltük az életünket, mert ez az iskola minden a zenéről szólt. A nővére nem lett zenész, én zenész lettem, de én se akartam zenész lenni, elmentem egy reálgimnáziumba, és akkor onnan aztán visszacsábított az élet és a lehetőségek.
Az, hogy a zene érinti meg az ön lelkét, az mikor derült ki?
Hát az már kiderült a 3-os, 4-es, 5-es, 6-os osztályos koromban. Abban éltünk, tehát mi kórusokra jártunk, mi ezt imádtuk. A 60-as évek elején mi minden évben a Zeneakadémia nagy termében búcsúztunk el, az volt, ott volt az évzáró koncertünk. A zene megfog minden nap. Nincs olyan nap, hogy minimum másfél-két óra zenét ne hallgatnék.
Az, hogy ön zenész lesz, az ezek szerint ott általános iskolában már elkezdett formálódni. A harsona hogy jött a képbe?
Teljesen véletlenül jött. Szemző Tibor kollégám, aki futballista, és éppen most egy 2 hete játszottunk együtt. Azt mondták, hogy most adja abba a pólát, menjen át harsonázni, egy fél évig bírta. És teljesen véletlenül találkoztam vele a villamoson, mert ma nagyon közel laktunk egymáshoz. Vitte vissza a hangszerét, és akkor kérdeztem, hogy ez mi. Mondta, hogy ez egy harsona, én mondom, bocs már ki, mutass meg milyen. 17 éves lehettem. Mondta, hogy figyelj, annyira kínos nekem visszaadni ezt a hangszert, tök jó, hogy jöttél, hogyha van hozzá kedved, akkor gyere, a tanár baromira örülni fog, mert ott óraszámok voltak, és ha kiesik egy, akkor ott problémák vannak. És nagyon-nagyon gyorsan jött a dolog, másfél év múlva én már a konziba jelentkeztem, és fölvettek. A Justin szakra jelentkeztem, egy évet ott elvégeztem, második-harmadik évben fölvettem a klasszikus zenei konzi, első-második, a következőben a harmadik-negyedik osztályát. 3 év alatt gyakorlatilag elvégeztem a klasszikus konzit és a Justin szakot, és a tanárképzőre jelentkeztem. Októberben már jött egy telefon, hogy menjek helyettesíteni, és a következő évben már a konzervatórium tanára lettem, miközben még főiskolás voltam.
Miért rohant ennyire?
Nem én rohantam, az élet nyomott előre valahogy. Volt egy óriási előnyöm az első 8 év. Mi egy kétnyelvű iskolába jártunk, de az egyik nyelv a magyar volt, a másik meg a zene. Mert nem én rohantam, hanem egy olyan tudással érkeztünk, hogy gyakorlatilag folyékonyan beszéltünk egy nyelvet, ezen a nyelven kommunikálni kellett, és a kommunikáció ebben az esetben egy hangszer volt, És a harcsona nem egy egyszerű hangszer, de én valahogy olyan szájbeállításom volt, hogy elég gyorsan megszólaltak olyan hangok, és azért nem csak azt tanultuk, ami le volt írva azon az öt vonalónak ottán, hanem minket hagytak szabadon énekelni, szabadon gondolkozni, alkotni, leírogatni dallamokat. Ezeket mi a gyerekként találtuk ki, vagy zeneszerző lehetett volna belőlem, vagy pedig egy olyan ember, aki tud rögtönözni. Emiatt begyorsultak a dolgok, ugye a jazz műfaj az egyértelmű volt. Mikor hegedülni, gyakorolni kellett, akkor mentem a konyhába, nem a kottát gyakoroltam, ők csak azt hallották, hogy szól a hegedű, és akkor ők meg voltak nyugodva, hanem azt játszottam, amit akartam, és én emlékszem azokra a pillanatokra, én ott kifejtettem valamilyen gondolatot, vagy játékot, de ez gyerekként csupán egy játék volt, élvezet volt benne. És akkor egyszer csak bekerültem egy ilyen közegbe, és nem volt gyorsaság, egy pillanatig se, hát mellette én már főiskolás koromban rengeteg lemezen játszottam, ilyen meghívott zenészként. Ez akkor ugye a megélhetéshez nagyon hozzájárult, ment az életünk, jött, mint jazzzenészek, mint alkalmazott zenészek, és akkor ott volt még a tanítás, és ott volt a főiskola, és a főiskola végén az utolsó hónapokban alakult a 180-as csoport, tehát azonnal, amikor elvégeztem a főiskolát, onnantól kezdve volt egy új élet, az már nagyon a kortárs zenéről szólt, és akkor ott elindult egy nagyon komoly, tudatos koncertélet, és a hangszerre való koncentrálás. Az egy nagyon komoly időszak volt, és az arra máig is nagyon büszke vagyok. Bejártuk egész Európát, rengeteg koncerten vettünk részt. A 180-as csoport egy majdnem pop zenekar szintű, de abszolút kortárs zenét játszó együttes volt.
Évtizedeken szaladunk át, így egy-két perc alatt. Visszalépnék megint csak néhány évtizeddel. Azt mondta, hogy a harsona beszippantotta, és másfél év múlva már játszott. Mi az, amit a harsonában meglátott, vagy megtalált?
Részjósok közül, hogyha most gyorsan végig szaladunk, akkor talán azt mondhatom, hogy a harsonának van a legtöbb színe. Nagyjából ilyen 4 oktávnyit játszik át, de a harsonának van egy nagyon erős rezes hangja, ezek a nagyon erős, nagyon tiszta, nagyon fényes, nagyon konkrét, éles hangzások, és a harsonának van egy másik tulajdonsága, és ez az én világom máig is, ez a nagyon puha, behízelgő, Mozart requiemben van a tuba mirum tétel, de hogy a harsona ott egy basszus énekessel együtt játszik, a legpuhább és legfinomabb, legbehízelgőbb hangján játszik, és úgy van megírva, Mozart így írta meg. Ha azt valaki meghallgatja, és közben harsonás, akkor ugye egyből bele tud szeretni ebbe a harsonába, és nem abba a harsonába, ami harsog, és amivel Jerikó falait is ugye ledöntik. Ennek nagyon nehéz volt ellenállni. Másikok pedig az, hogy ez egy különleges képességekre szorító hangszer. Alapvetően azt gondolja mindenki, hogy ez egy lassú játékra ítélt hangszert.
Mert hogy tologatni kell azt
így
a csövet.
Van. A harsonánál ez a bizonyos vonója, mint egy hegedűnél, ugye nincs konkrét állása annak a hangszernek, hanem rengeteg mindenféle fújás technikai trükk van, amitől ezt a hangszert gyorsabbá lehet tenni, magyarul a hangok egymás utániságát gyorsabbá lehet tenni. Vannak olyan fújás technikák, ahol majdnem teljesen, mint egy ember hova húzza, mert mindent a szájával csinál. Mint minden harsonást, ez berántja az embert, és egy picit másképpen pont ezt a nagyon furcsa ellentétet ebben a hangszerben egy darabon belül bemutatni a legbehizelgőbb puha hang után egyetlen egy váltással, egy rendkívül határozott, erős, mondhatni erőszakos hang kifújása. Ez izgatja szerintem a harsonásokat. Én legalábbis ezért lettem harsonás.
Emberként kapcsolataiban melyik attitűd áll inkább közel önhöz? A simulékonyság, a konfliktuskerülés, vagy egy pillanat alatt tud konfliktust vállalni és beleállni?
Egyrészt nem bírom a konfliktust, másrészt azt hiszem, talán mindig ezt szoktam a kollégáimnak is, meg a családomnak is mondani, hogy azon ritka emberek közé tartozom, aki meg tudja számolni egy közén, hogy hányszor került olyan állapotba, hogy kiabált valakivel. Nagyon nehezen viselem a feszültséget, ezért mindent megteszek, hogy mindenki másnak jó legyen. Tehát maradjunk ennél a puha, behizelgő hangnál. Az életben ez működőképes dolog, ugye az ember rokonai, családja, gyerekei, stb. Körében ez egy működőképes dolog. Ebben a BMC közegben kétségtelen, hogy egy ilyen céget elvezetni, most 6000 koncert szorozva minimum 4 zenésszel, az 24000 zenész, azt azért mindannyian tudjuk, hogy a művészekkel a konfliktusok hamarabb előjönnek, mint két normális ember között. Ennek egy részét nyilván eleve a hozzáállásunk miatt kikerüljük, vagy hogyha mégis eljutunk egy ilyen helyzetbe, az én kollégáim sokkal erősebbek ilyen szempontból nálam. Azt gondolom, hogy ez a nagyon nyugodt, nagyon kedves, és alapvetően a cél érdekében mindent megtevő attitűddel éljük itt az életünket.
A másik kérdés talán az, ami ugyanígy visszavezethető a harsonára, hogy szólóban vagy csapatban érzi magát inkább erősnek?
Hajlandó vagyok nagyon magas összegben fogadni, hogyha most átsétálnánk ide a nagy csarnokból, most sok ember van, mert péntek van, és az emberek vásárolnak. Egyetlen egy kérdést tegyem föl, tud-e olyat embert mondani, vagy nevet mondani, aki harsonán játszik? A legmagasabb összeggel is hajlandó fogadni, hogy nem. Nálunk, a mi világunkban én tudok azonnal 25-30-at olyat mondani, és akkor innentől kezdve egy furcsa helyzetben vagyunk. Ez a hangszer ezekben a zárt közegekben szólistaként is megjelenik. A világon nagyon kevés szóló harsonás van, és az én életem pont ugyanígy indult, én csak zenekarokban játszottam, szólóban nem. Most mi a szóló? A szóló az az, hogy kiáll az ember tök egyedül a színpadra, és egyedül játszik. Ez a hangszer, más hangszerek is, tuba, trombitánál már talán igen, de ott is nagyon-nagyon ritka, hogy valaki szólóban áll ki. De mégis az én életem úgy alakult, hát olyan nagyjából 10 éve, közben váltottam egy hangszert, most már basszus trombitán játszom főleg, bár harsonán fogok éppen most játszani. Ez egy olyan hangszer, ami egyrészt maga hangszer, és nagyon különleges. Én kidolgoztam erre egy különleges tónust, és ezt most borzasztóan szeretem. Majdnem minden együttesben, amiben játszom, mint szólista játszom, lehet, hogy 4-en játszunk, de mind a 4-en nagyon szólista központulag játszunk. Annyira jól kérdezi, mert tegnap délben leültem Kurták Gyuri bácsival, aki írt egy darabot Circum Dederunt címmel, amit a Steven Iserlisnek ajánlott, és mondtam neki, hogy ez olyan lágében van ez a darab, hogy pont a basszus trombita a legszebb hangjaiban, ez körülbelül egy oktávon belül játszódik, és mit szólna hozzá, hogyha én ezt játszanám basszus trombitán. Ez a darab egy Gregorián darabnak valamilyen reinkarnációja, Kurták megfogalmazása szerint, és akkor tegnap elkértem a kottát, és elkezdtem gyakorolni, ez egy teljesen szólószám. Azért nagyon jó a kérdés, mert pont most az volt, hogy azon gondolkoztam, hogy most életemben először valószínűleg szólóban fogok játszani.
A konfliktuskerülésnek két módja is van. Ha csapatban vagyok, akkor el tudok bújni a többiek között, mondhatom azt, hogy csinálom azt, amit mondtok. De szólóban is lehetek konfliktuskerülő, hiszen ha én irányítom az eseményeket, akkor mindenki azt csinálja, amit én mondok.
A konfliktusok az életben, tehát a magánéletben az egy dolog. Az nekem nincsen olyan sok. Egy intézetben és más munkáimban azért minden évben van 10-15 olyan eset, amikor nekem kell valamilyen konfliktust megoldanom, azaz valakivel szembeállni, vagy mellé állni, vagy hagyjam magam rábeszélni, vagy ne hagyjam magam rábeszélni, vagy én beszéljem rá őt. Hozzá kell tenni, hogy ez ne egyáltalán nem áll távol egy zenei élettől, mert a zenében rengeteg konfliktus van, egy, béke játszani. Kettő, azért két azonos hangszerrel, vagy éppen nem azonos hangszerrel a kezében egy színpadon ülve, az egyik gyorsabban játsza, én úgy gondolom, hogy lassabban. A más egyik hangosabban, én úgy gondolom, hogy halkabban. Az egyik hamisan játsza, ő meg úgy gondolja, hogy én játszom hamisan. Ezt összemelegíteni, szerintem a zenészeknek ilyen szempontból picit könnyebb dolgok van, hisz gyerekkoruk óta hozzászoknak a közös léthez, ugyanis ha ez a konfliktus kijön a színpadon, akkor ez egy rossz koncert lesz, semmi értelme az egésznek. Ha valaki belenéz mondjuk egy kurzusba, egy zenei kurzusba, ahol egy tanár három ütemet körülbelül olyan 25 percen keresztül tanít, két ember tanít, mondjuk egy szonátát, egy egedű zongora szonátát, akkor látni azt, hogy mennyi minden figyelem, egymásra figyelés kell ahhoz, hogy a dolog létrejöjjön, hogy a vége jó legyen.
Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
Hőna Gusztáv, az akkori Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar első harsonása, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, hát ő egy ikona harsonások életében, nem csak itt, hanem nemzetközi szinten is. Egyszer csak fölhívott telefonon, hogy most van egy lehetőség, itt van Európában a Carl Fontana, aki a bebop harsonázás egyik ikonja volt. Csináljatok egy harsona kvartettet, plusz egy trió, zongora, bőgő, dob, és legyen négy harsona, mert a Carl Fontana idejön, és csinálhatnok egy koncertet a Zeneakadémián. És akkor mi összeraktuk ezt, Szaloki Bélasek, Ferenc, Carl Fontana és én. Egy próba. És a koncert után mondtuk, hogy a következő napon, még itt van egy napig Magyarországon, akkor vegyük fel a lemezt. Ő már akkor nagyon idős volt. És akkor délután kettőkor fölmentünk a stúdióba, ott mi már előtte a trióval próbáltunk, a lemez 55-60 perces, a felvétel 55 vagy 60 perc volt. Nem nyúltunk semmihez, bementünk, följátszottuk, talán egyetlen egy számot eljátszottunk kétszer, és azt mondta a Carl Fontana, ez így jó, mehetünk. Na most ezen a lemezen részt venni, ez a büszkeség, és ezt én is adhattam ki, ez úgy nagyjából egy kicsit összefoglalta egyrészt az én életemet, másrészt a világnak ezt a furcsaságát, hogy miért pont ez a lemez, ez hogy jött össze, egy óra munkával mindenki ingyen csinálta, mindenki boldog volt, akár pont onnan mondta, hogy nem kér pénzt azért, csoda pillanata volt az életemnek.
Zenei információs központot megálmodta, akkor sok embernek az igénye érkezett meg önhöz, vagy a saját igényéből származott ez a vágy, hogy legyen egy ilyen központ?
Amikor a 180-as csoporttal elkezdtünk dolgozni, de már előtte is különböző hasonló kapcsán, állandóan járkáltunk könyvtárakba. Ugye a könyvtárakba azokat nézegettük, hogy milyen harsonára írt darabok vannak. Egy kottatárba bemenni, egy könyvtárba 30-40 ezer kottából kiválasztani azt a kottát, tetszik, le tudom-e játszani, meg tudom csinálni. Ez egy irgalmatlan feladat. Elvégeztem a főiskolát, és ez a dolog ez jött elő, mint gondolati kényszer. Arra emlékeztem 96-ban, hogy ez micsoda probléma, de milyen fantasztikus dolog, és a 96-ban megjelent az internet. Hát ez fantasztikus, hát én beírom, hogy ez írt harsonadarabot, ez nem írt, vagy ilyen összeállítás, stb. És akkor ez a két dolog összeért. 1996-ban besétáltam egy Compaq nevű céghez, aki már nincs is, és ott volt egy művészetrajongó vezető, még szoktam is velük találkozni, és azt mondták, hogy kölcsön adnak egy gépet. Mondom, akkor megcsinálok egy zeneinformációs központot. Én akkor már jártam Vörösmarty téren, volt a zeneinformációs központ, ami egy államilag működtetett zenei tanács keretein belül, de 96-ban ezek elkezdtek szétposzlani. Pár hónap alatt gyakorlatilag feltérképeztem azt, hogy a zenei információ, mint olyan, analógból át kell, hogy költözön digitálisba, és a világ az interneten keresztül bárki elérheti. És így elindult ez a hógolyó. Ez az egyik legköltségesebb dolog volt, de mégis azt gondolom, hogy ez még mindig a lelke a Budapest Music Centernek, és a jövőben elképzelt új utak mind-mind visszanyúlnak egy erős vastag Köldök Zsinórral a zenei információs központhoz. Hozzánk költözött Kocsis Zoltán teljes hagyatéka. Kurták György és Ötvös Péter zenei hagyatéka, nem a kéziratai, itt vannak. Sári József teljes életműve, Jenei Zoltán teljes életműve hagyatéka, kéziratai, és most sorolhat, nem a többi szerzőt. Ezek a rekvizitumok, amik kéziratok formájában vannak, legyenek megmentve. Egy helyen legyenek, kutathatóak legyenek, és ez egy új életet hoz a BMC körébe, új helységeket, a Ligeti utca 5-ben meg fog nyílni ez az archívum, a Magyar Zeneszerzők és Előadó Művészek archívuma. Ez megint csak pont ugyanaz, amivel 30 évvel ezelőtt kezdtem, és van egy másik tervünk, az pedig a BMC mellett fölépítendő opera előadásra és szimfonikus koncertekre alkalmas új épület. Ez egy magáncég, hitelt kell neki fölvenni. Én szeretném még megérni, hogy ez a hitel vissza legyen fizetve.
Ha erre gondol, a fejlődésre, a jövőre gondol, akkor milyen zene szólal meg a fejében?
Benjamin Apple ezt a bizonyos Circum de Derum című Kurták darabot a most megjelent lemezén énekli. Az első írott, a zenetörténetben a leghosszabb időszakot betöltő műfajból, a Gregoriánból való. Nincs olyan zeneszerző, aki ne nyúlt volna minden alkalommal vissza ehhez a gyökérhez. Ez egyfajta arszpolitikánk. Egy kicsit visszarántja az embert a zenei értékek megőrzéséhez.
Mortis dolores inferni circundidirunt me. In tribulatione mea
Kedves hallgatóink, vendégem volt a Magyar Érdemrend Lovag keresztjével, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal elismert harsona művész, zenei menedzser Gőz László. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ, Süveges Gergő.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szegeden FM 90,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 13. fejezet.
Utamat a Vág folyó mentén folytattam, és Vágújhelyre érkeztem, innen pedig Nagyszombatra mentem. A város igen szép, síkságon épült, tehát messze látható. 6 évvel ezelőtt teljesen leégett, azóta azonban már szépecskén helyre állott. Másnap ismét a Dunához jutottunk, és az éjszakát Pozsonyban töltöttük. Itt átkeltünk a Dunán, azután Hajnburg és Svehát érintésével Bécsbe érkeztünk. Magyarország legnagyobb része és Ausztria közt nagy különbség létezik. A tatárok és törökök a legutóbbi háborúban csak nem minden várost fölégettek vagy kifosztottak. Legtöbb város adót is fizet a töröknek, ennél fogva a lakosoknak nyomorult életmódot kell folytatniok, nehogy gazdagoknak látszanak. Sok házban alig mernek bútort tartani, már az is sok, ha a házigazdának ágya van. Még a legáldottabb vidéken is, hol a lakosok a császár uralma alatt élnek, igen sokat szenvednek, mivel a nép legnagyobb része protestáns vallású. Ennél fogva folytonosan remegnek, és az uralommal nincsenek megelégedve. Minthogy pedig igen elszántak és makacsok, végre még kétségbe fognak esni, és ha a török ismét betör az országba, bizonyára nem fognak oly bátran küzdeni, mint hajdan. Az országban igen sok református és luteránus lakik. A bányavárosokban ezelőtt csak luteránusok laktak. Jelenleg azonban a hivatalnokok kivétel nélkül katolikusok. Selmecen igen szép templomot vettek el a luteránusoktól. Bajmócon és az egész vidéken mindenütt panaszkodnak. Pálfi ugyanis megparancsolta, hogy a tőle függő lakosok tényleg, vagy legalább látszólag katolikus hitre térjenek, vagy pedig családaikkal és vagyonukkal távozzanak el. Anabaptisták is szép számmal vannak. Az unitáriusok Felső Magyarországnak Erdély felé eső részében laknak, és mint mondják, igen jól beszélnek latinul. De még a magyarországi katolikusok is elégületlenek, mivel sok németet küldenek nyakukra, és igen sokat kell szenvedniük. Bizalmatlanok a bécsi udvar iránt, mivel azt hiszik, hogy nem becsülik őket annyira, mint megérdemelnék, és nem veszik tekintetbe az államnak tett szolgálataikat. Azt képzelik, hogy megfosztották őket kiváltságaiktól. Ennél fogva csak nagy nehezen palástolhatják el elégületlenségüket. Ki tudja, nem lesz-e ebből vészteljes forradalom?
Szimpert utazása Belgrádból Orsován és Svistovon át Drinápolyba, 1699.
1699. december 13-án éjfélkor trombita szóval jelt adtak a továbbutazásra. Reggel 5 órakor Szendrő alatt haladtunk el, a várból ágyúlövésekkel üdvözöltek. Délben Barna alá értünk. Útközben Kulitj rombadőlt vár tornyait pillantottuk meg. Rama várát 5 torony díszíti. Ebéd után folytatni akartuk utazásunkat, azonban a kedvezőtlen szél miatt nem mehettünk tovább. 14-én a szél még hevesebb lett, hajónkat tehát ki kellett kötnünk. Este felé 5 órakor egy levágandó ökröt a kutyákkal lefogatni akartunk. Az ökör azonban a fülébe kapaszkodó egyik kutyával együtt a Dunába ugrott. Negyed órai úszás után végre a parthoz közeledett. Ekkor hirtelen lelőttük. Este 9 órakor, midőn a kíséret már nyugalomra tért, a hajósok óriási lármát csaptak, és nem tudom mi okból tovább utazni akartak. Azonban csak hamar lecsillapodtak. 15-én még mindig vesztegelnünk kellett. Ramától balra a Duna partján áll új palánka erőd, melyet Rabutin tábornok néhány évvel ezelőtt megtámadott, fölgyújtott és kifosztott. A törökök azonban már mindent helyreállítottak. 16-án reggel 5 órakor az új palánkai ágyuk dörgése mellett eltávoztunk. Ezután az Erdélyt körülzáró és elválasztó magas hegyek közt haladtunk, balfelől az Erdélyből Karánsebes felől jövő Sebes folyó torkolatát, jobb felől pedig egy erődöt pillantottunk meg. Ez utóbbiból ágyú lövésekkel üdvözöltettünk. 10:30-kor Galambóc vára alatt hajókáztunk el. A régi vár előtt, a Duna közepén meglehetős magas szikla áll, melyet a lakosok öregapának hívnak. Miért? Nem tudhattam meg. A tömérdek óriási szikla és a rendkívüli szorosság miatt igen nehezen hajózhattunk. Délután 2 órakor a magas sziklafalak közt tovább mentünk, azonban a köd és szél miatt csak 2 órányi utat tehettünk meg. 4 órakor Dobra erőd alá érkeztünk, és itt töltöttük az éjszakát. 17-én ismét útra keltünk, azonban a számtalan szírt és örvény miatt csak nagy üggyel bajjal haladhattunk előre. Ezen kívül a szél is igen kedvezőtlen volt. Délután 3 órakor Porecs nevű és a Duna közepén álló erőd alá érkeztünk, és másnap reggelig itt maradtunk. 1699. december 18-án reggel 7 órakor ágyudörgés és keserves török zene hangjainál tovább hajóztunk. Éjjel egy szerb hajós megfagyott a hajón, és reggel halva találták. Társai azonnal eltemették. 1 órakor a sziklában nagy barlangot pillantottunk meg. A kíséret néhány tagja bement az üregbe. Mint mondják, e barlang Erdély ki- és bejárata. Mi annyival is inkább valószínű, mivel a végét még nem találták meg. Jól lehet, sokan már igen messze behatoltak. Délután 4 órakor Orsova alá érkeztünk. Orsovát a császáriak gyakran földulták és lerombolták. Közelében a jobb parton igen szép kő látható a hegyben. Orsován alul, a Sánc nevű palánkánál kikötvén, az éjszakát itt töltöttük. December 19-én a Duna folyásának legveszedelmesebb pontjához értünk. A számtalan örvény és szírt miatt a hajók csak nagy üggyel bajjal haladhattak előre. A követség nagy része, a tisztek, nemesek és lovagok többnyire a szárazföldi utat választották. Részint pedig a kegyelmes úrral a könnyű török sajkákra ültek, melyek veszély nélkül siklottak tova. A kíséret egy része saját hajóinkon maradt, és 8 órakor Isten nevében elindult a veszélyes útra. A hullámok az evezőt kiszakították a hajósok kezéből, a szírtek, örvények és hullámtorlódások óriási rémületet keltettek. Mindazáltal Isten segedelmével 10 órakor Fetiszlám erődnél kikötöttünk, hová a kíséret többi tagjai is megérkeztek. A követ úr a várat is megtekintette, hol üdvlövésekkel fogadtatott. 12 órakor az Oláh fejedelem külön követte tisztelget nála. 1699. december 20-án 7:30-kor tovább hajóztunk, és 9 órakor Amahelyhez értünk, hol hajdan Traján hídja állott. A kegyelmes úr itt partra szállott, és a többnyire téglából álló falmaradványokat megtekintette. 12 órakor a jobb parton levő Grabovica és a bal parton fekvő Burija Mare falvakat pillantottuk meg. 3:45-kor a Duna folyam közelében levő erdőnél kötöttünk ki. 21-én 5 órakor a nagy köd dacára tovább haladtunk. 10 és 11 óra közt Nonas falut pillantottuk meg. 2 órakor a szerbiai parton levő Sanatorm nevű nagy helységnél haladtunk el. 5 órakor pedig a szép és erős Bodony alá érkeztünk. A várat számtalan ágyú, néhány árok és paliszád védelmezi a hatalmas falakon kívül. A kíséret néhány tagja megtekintette a várat, melyet a mieink a legutóbbi háborúban 16 napi ostrom után elfoglaltak. Azonban Belgrád elvesztése után ezt is kénytelenek voltak föladni. December 22-én a szerb hajósokat oláhokkal cseréltük ki. Délután 3 órakor Lompalánka terjedelmes városához értünk. Ettől negyed órányira valamely keresztjén, mégpedig a festmények után ítélve katolikus templom romjai láthatók. Ez már Bolgárországban van, és a levegőváltozás itt már érezhetővé lesz. 23-án éjjel 1 órakor rettenetes vihar támadt. 12 hajónk elsüllyedt, a többiek is veszélyben forogtak, és ember fölötti fáradtságba került megmentésük. Hajóink másfél napig nem voltak lakhatók, ennél fogva kénytelenek voltunk szabad ég alatt enni és hálni. 24-én tovább folytattuk utunkat, és este 6 órakor Radová alá értünk. Itt már a nikápolyi pasa várakozott ránk, mivel ő rendeltetett ki az egész követséget Konstantinápolyig elkísérni. 7 órakor egyszerre megebédeltünk és megvacsoráltunk. 25-én, azaz karácsony első napján sem állapodtunk meg, mivel utunkat most már a jégzajlás is háborgatta. Az óriási jégdarabok igen veszedelmessé tették a hajózást. Végre Nikápolyba érkeztünk. Útközben azonban néhány hajó elmaradt, és kénytelen volt a várostól néhány mérföldnyire kikötni, mivel az éj már utolérte. Nikápoly régi és nagy város. Környékét gyönyörű szőlőkertek díszítik. Vára hegyen áll, melytől egy puskalövésnyire másik hasonló magasságú hegy emelkedik, melyen hajdan szintén létezett valami várféle. Nikápoly jelenleg Bolgárország fővárosa és a kormányzó pasa székhelye. Mise és reggeli után tovább hajóztunk, és este Svistovba érkeztünk. Innen Ruscsukig már csak egy napig kellett volna hajóznunk, azonban az időjárás nem kedvezett, ugyanis a nagy hideg folytán a jégzajlás még inkább elhatalmasodott, hajóink pedig a parthoz hagytak. Ennél fogva 27-én elhagytuk hajóinkat, és Svistovban szállásoltattunk be. A kapidzsi pasa kocsikról és szánokról gondoskodott, a hajót kiürítetvén mindent a hegyen levő szállásunkra vitettünk. 28-án a főhajót az oláfejedelemnek ajándékoztuk, a többieket pedig a pasák és a tisztek közt osztottuk szét. A törökök tehát mindjárt jobb kedvel gondoskodtak az előfogatokról és szekerekről, melyeknek beszerzése miatt 29-én itt kellett maradnunk. Svistov a török császárnéjé. A kapidzsi pasa tehát mindent elkövetett, hogy e kamarai jószágról minél előbb elutazzunk. Mi sem elleneztük ezt, mivel szerv fölött kényelmetlen és rossz lakásunk volt, és azt hittük, hogy másutt jobb szállásokat kapunk. Azonban ebbeli reményünkben keservesen csalatkoztunk. A lakások minduntalan rosszabbak voltak, akármelyik németországi parasztház valóságos palota egy gyalázatos lakásoknak csúfolt, dohos, sötét, piszkos és nedves lyukakhoz képest. December 30-án a nagy hóban ökrös szekerekkel útra keltünk. Igen nehezen haladhattunk előre, és éjjel 11 órakor Karmankői nevű nyomorult helységbe jutottunk. Itt egy dacos török házában kilencünket gyömöszöltek be valamely sötét lyukba. A rossz úton néhány szekér eltört, és csak másnap érkezett meg. Ennél fogva 1699 utolsó napját, azaz december 31-ét itt kellett töltenünk. 1700. január 1-én az istállóban tartott mise és ebéd után 2 órakor útra keltünk, és este Kaszkőibe írtunk. Január 2-án 9:30 Kaszkői nagy helységbe jutottunk. 12 órakor megérkezett a Ruscsuki pasa számos török lovassal, egy lófarkkal, néhány zászlóval és a fülsiketítő kínos török zenével. Délután 1 órakor tovább mentünk, és este 6 órakor egy kis faluba érkeztünk. Január 3-án reggel Zinzendorf Károly Lajos lovász inasát, ki már 2 hét óta nyakdaganatban szenvedett, a lakás ajtaja előtt halva találták. A szerbek eltemették. Ezután tovább folytattuk utunkat, a sok hegy-völgy szer fölött kifárasztotta lovainkat és ökreinket. Mecskán át Bergasba érkeztünk. Január 3-án alig haladtunk 2 óráig, midőn a nagy kísérettel elénk jövő Ruscsuki béggel találkoztunk, ki a várostól mintegy 1/2 órányira várakozott ránk. A gyönyörű szőlőkertek és a sorfalat képező janicsárok közt vonultunk be Ruscsukba, hol mindenki talpon volt, és szájtátva bámulta a követség bevonulását, mert ilyesmit itt sohasem láttak. Szállásunk a városon kívül a Duna mellett volt. Ruscsuk igen nagy, népes és szép város, a Drinápolyból Olaországba irányuló kereskedelem központja. A Dunaparton álló vára igen erős. Lakásunk meglehetősen kényelmes volt. Január 5-én számos keresztjén fogoly jött a kegyelmes úrhoz, e szerencsétleneket részint kiváltottuk, részint elrejtettük és magunkkal vittük. Január 3-án az Olá követ jelent meg a kegyelmes úrnál, kit uralkodója nevében üdvözölt, és gyönyörűen felszerszámozott lovat, továbbá bort, vadat, gyümölcsöt hozott neki ajándékba. Az isteni tisztelet után 2 drabant összeveszett. Eleinte csak ökörre ment a tusa, később azonban kardot rántottak. Az egyik drabant oly súlyosan megsebesült, hogy a rendkívüli vérvesztés következtében csak hamar kiadta lelkét. Másnap a halottat a ragúzaiak temetőjébe helyeztük örök nyugalomra. A tettest pedig vasra verettük, és szigorú őrizet alatt tartottuk. 7-én a kiváltott keresztjének meggyóntak és áldoztak. Január 8-án kocsikat béreltünk. Mindegyikért 60 tallért kellett fizetnünk. A Kapidzsi pasa és a többi török tisztek dicséretre méltó szorgalommal igyekeztek mindent gyorsan beszerezni. Este 5 török zenész kopogtatás nélkül állított be szobámba, hol játszani kezdtek, és a keresztjéneknek boldog új évet kívántak. 9-én leginkább a foglyok kiváltásával voltunk elfoglalva. Január 10-én fölkészültünk a fáradtságos útra. A társzekereket előre küldtük, hogy annál könnyebben folytathassuk utunkat. Alberti György Éliás úr mintegy 30 kiváltott keresztjénnel Bukarestbe, az Olávajda székhelyére ment, hogy e keresztjén fejedelemtől segítséget kérjen a szegény foglyok továbbítására. Ugyanekkor egy porosz származású renegát, ki néhány évvel ezelőtt Belgrádban, mint janicsár szolgált, visszatért a keresztjén egyház kebelébe, és katolikussá lett. 11-én ágyúdörgés és fényes kíséret mellett útra keltünk. Néhány órai keserves kínlódás után Csernavódába érkeztünk. A szépen épült és népes város előtt a görög érsek pompás lovon ülve várakozott reánk, és a kegyelmes urat lelkészei kíséretében üdvözölte. A görög keresztjéneknek 7 templomuk, a törököknek pedig csak egyetlen mecsetjük van. Itt jó lakásunk volt, minő többé egész Konstantinápolyig nem kaptunk. Január 12-én a fülsiketítő török zene hangjainál tovább mentünk, a nagy hó és a rettenetes hideg miatt azonban csak Vetova faluig haladhattunk, hol megállapodtunk. Január 13-án 12:30-kor Razgrad török városba jutottunk. A számos mecset közül az egyik csupa terméskőből készült. Itt néhány keresztjén foglyot kiváltottunk, köztök volt egy müncheni is, kit megérkezésünk előtt ura vasra veretett és sötét pincébe vettetett. Ezt a kegyelmes úr kiváltatta, és a ruscsukban elhunyt drabant helyébe fölfogadta. 1700. január 14-én szétszórt házakból álló Bular török faluba értünk, hol megállapodtunk. Útközben mindenütt parasztok voltak felállítva, kik az utat egyengedték, a havat elhányták, a bokrokat kivagdosták, és bennünket hegyen-völgyön átvezettek.
Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 13. fejezet. Közreműködött Vida Péter, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat. 2 óra.